Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki Sky kapcsolaton van velünk. Tiszteletem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik most is, illetve majd később is. A héten újabb 16 oktatási intézmény fertőtlenítését végezte el a Honvédség a koronavírus járvány elleni védekezés keretében. Önöknek milyen feladatokat ad még a pandémia?
Hát azt kell mondanom, hogy reméljük, hogy több különböző feladatokat nem ad, de így is nagyon sok feladatban vesznek részt a katonáink, és ahol igénylik az ő munkájukat, az ő segítségüket, akkor ott is vagyunk és végezzük a munkát. De ugyanakkor van megfelelő tartalék is, ez rendkívül fontos, hogy mindenki tudja. Vannak katonáink, akiket további feladatokra be tudunk vonni, vagy kiegészíteni a feladatok végrehajtásában létszámot, vagy akár más jellegű feladatok ellátásában is részt tudunk venni.
Ők adott esetben önkéntesek, vagy állomány tagjai, tartalékosok?
Tehát a többség, ők természetesen a szerződéses és hivatásos katonákból kerül ki, de az önkéntes tartalékos katonákat is bevonjuk a feladat végrehajtását. Tehát ilyen értelemben ők az önkéntes katonai tartalékos szolgálatból is vannak, de ők kisebb létszámot tesznek ki, hiszen őnekik megvan a foglalkozásuk, munkahelyeik vannak, szabadságot vesznek ilyenkor ki, vagy oktatási intézményben tanulnak, de a létszámot tekintve is nagyobb volumenben természetesen a hivatásos és szerződéses katonák állnak rendelkezésünk.
A járványhelyzet egyébként megduzzasztotta a létszámot?
Érdekes a járványhelyzetet, ha elemezzük, hogy hogyan alakult a létszám viszony a Magyar Honvédségnél, akkor azt kell mondani, hogy pozitív irányú elmozdulás van, tehát sokan jelentkeznek, többen jelentkeznek szerződéses, hivatásos katonának, mint a járvány előtt. Amikor beszélgetünk velük, akkor azt mondják, hogy ők azt látják, azt érzik, hogy bár sokkal kötöttebb formájú feladatról van szó munkavégzés tekintetében, de mégis egy megbízható munkahely. Megérzik azt, hogy itt mindig szükség van rájuk. És ugyanakkor azt is látni kell, hogy még az előző járványügyi helyzetben a kormány elindított egy gazdaságvédelmi akciótervet, ahol a foglalkoztatás, a munkahely megőrzése, illetve megvédése cél volt, és mi indítottunk egy úgynevezett speciális önkéntes tartalékos szolgálatot. A specialitása nem abban van, hogy különleges műveleti katonákat képeznénk, hanem a specialitása abban van, hogy aki elveszítette a munkahelyét, de foglalkoztatott akar maradni, és azt mondja, hogy na majd, ha vége van ennek a járványnak, és újra lesz lehetőségem dolgozni, vissza tudok menni a volt munkahelyemre, vagy tudok foglalkozni a volt vállalkozásommal, akkor őket azonnal le tudjuk szerelni. Tehát ettől speciális, hogy bármikor vissza tud térni a polgári életbe.
Tudja ezt számszerűsíteni, hogy egyébként hányan vannak ilyen helyzetben? Tehát akik elvesztették a munkájukat, vagy felfüggesztődött valamilyen oknál fogva, leginkább a járvány miatt, hogy hányan csatlakoztak azok közül a honvédséghez, állományában?
Igen, mint egy 1000 ilyen fiatal, fiatal középkorú hölgyek és férfiak csatlakoztak hozzánk, és amikor a munkalehetőség ismételten megnyílt az első járvány hullám után, akkor viszont el is hagyott minket, mert most jelenleg közel 600 emberünk van, mert ők azt mondták, hogy köszönik a lehetőséget, és újra munkába tudnak állni. Meg hát természetesen nagyon kis számban, de előfordult az, hogy hát ők ezt nem bírják. Szerintem az a legjobb, hogy akik akarnak maradni, 6 plusz 6 hónapra hirdettük meg ezt a speciális szolgálatot, tehát egy évnél tovább nem tudjuk fenntartani, de mindezek mellett az nagyon pozitív hír, hogy többen jelentkeznek szerződéses katonai szolgálatra, és ilyen értelemben a létszámunk az folyamatosan nő.
Miniszter úr, van olyan akár hivatásos, akár önkéntes katona, aki elkapta a vírust az elmúlt fél évben?
Hogyne, sajnos igen, hiszen azért a katonáink itthon és külföldön egyformán ellátják a feladataikat. Itthon is azt lehet mondani, hogy elég veszélyeztetett környezetben alkalmazzuk őket, vetjük be őket, csak más nem mondjak, mint az egészségügyi intézményeknél, most is 93 egészségügyi intézménynél ott vannak a katonák. Ugyanakkor a közszolgálatokban is ott vannak. A járványügyi helyzetre való tekintettel folyamatosan végzik a fertőtlenítő munkákat az idős otthonokban, az oktatási intézményekben, ahol a vírus felütötte a fejét, mennek a katonák és fertőtlenítenek, ha ilyen feladatot kapunk. Tehát ebből kifolyólag természetesen nem tudjuk elkerülni, hogy katonáink vagy honvédelmi alkalmazottaink ne fertőződnének. De nagyon szigorú előírások vannak, a előírások betartására nagyon odafigyelünk, és azt kell mondani, számszerűen is tudom mondani, hogy a katonáink volt, amikor az aktív fertőzöttek aránya elérte az 1000 főt is, most egy kicsit most már ez csökkent. És egyre többen gyógyulnak meg, tehát több mint 2000 katonánk már ki is gyógyult, vagy meg is gyógyult a fertőzést után.
Volt, aki elhunyt?
Hát sajnos egy közalkalmazottunk, igen. Pontosabban egy honvédelmi alkalmazott, aki lélegeztetőgépen is volt, de sajnos az életét nem tudták megmenteni.
Miniszter úr, ön az előbb részletezte, hogy milyen helyeken, területeken kell helytállniuk itt a járványban. Említette a létszámot is, hogy hányan vannak kórházban jelen. Ott mi a teendő? Mi a teendőjük a katonáknak? Kórházparancsnoki feladatokat például ellátnak el?
Igen, a kórházi, ha azt nézzük, hogy az egészségügyi intézményeknél a katonák milyen munkát végeznek, akkor vissza kell térnem még az első hullámra, tehát a koronavírus járvány első hullámának időszakára, mert akkor mintegy 108 kórházban kórházparancsnoki rendszer került bevezetésre, ebből a 108-ból 51 helyen katona volt a kórházparancsnok. Jelenleg 60 katonánk lát el ilyen feladatot kórházparancsnoki rendszerbe, és 29 kórháznál vagyunk jelen, ahol végezzük ugyanazt a munkát, mint amit az első hullám időszakában is. Ami most kórházi feladatként jelentkezik, ott több mint 1100 katonánk vesz részt, és ők pedig nem egészségügyi felkészültséget, szakértelmet, végzettséget igénylő munkákban segítenek. Ez lehet logisztikai, ez lehet informatikai, ez lehet adminisztratív, ez lehet betegkísérés, testhőmérsékletmérés, tehát ott segítenek a kórházakban, ahol a kórház dolgozóinak a munkájukat tudja segíteni, tehát tehermentesíti tulajdonképpen a kórházi dolgozókat.
De vannak olyan katonák is, kollégáik is, akik egészségügyi feladatokat is ellátnak? Tehát, hogy mondjuk van hozzá egészségügyi képzettségük?
Vannak olyan katonák, akiknek van egészségügyi felkészültsége és képzettsége, hiszen a katonáknak egy jelentős részét mi úgynevezett harctéri mentőkatonáknak is kiképezzük, és ott az infúzió adásától kezdve mindenhez ilyen értelemben értenek, de a kórházakban mi egészségügyi szakképzettségű feladatot ellátó katonát nem küldünk. De a katonák között vannak, akik tudják, hogy hogy kell elsősegélyt nyújtani, hogy kell a sebesülteket életben tartani, de a kórházakban ilyen jellegű munkához nem.
A katonákat bevonták november 11-e után a kijárási tilalom fenntartásába is. Egészen pontosan hányan vannak, és a nagyon fontos kérdés, hogy miért van fegyverük?
Hát igen, ez mindig megkérdezik tőlem is. Először kezdjük azt, hogy hányan vannak. 60 helyszínen az országban, 60 helyszínen vannak jelen, és a főváros minden kerületében. És a igénybevételük naponta 6-700 főt tesz ki. Ők a rendőrök, a rendőri járőrök munkáját segítik. Mégpedig mi a feladata a rendőrnek? Hát egyrészt azokat a korlátozó rendszabályok betartásának az ellenőrzése, amelyet a járvány időszakában döntésként a kormány meghozott az operatív törzs javaslata alapján. Ha visszagondolunk, hogy miért is fegyverrel? Hát azért, mert egy katonai járőr mindig is fegyverrel látta el a feladatát. Tehát a katonának ez egyéni felszerelése a fegyverzete. Hát a rendőrnél is ott van a fegyver, amikor járőrszolgálatban van. És ugyanakkor a katona a rendőr munkáját segíti és támogatja, és a fegyver az önvédelmi céllal van egy katonánál ebben az esetben, meg a rendőrnél is. És a közrend, a közbiztonság fenntartása, mely a rendőrnek a dolga és feladata, meg az igazoltatás, meg az intézkedés is az ő dolga, de egy járőr pár az mindig úgy van, hogy egyik igazoltat, a másik biztosít. Tehát ez szakmailag teljesen indokolt. Nem azért van fegyver a katonánál, hogy bárki megrémüljön tőle, és nem is tudok más mondani, ez egy ilyen haszonszerzés, egy ilyen politikai haszonszerzés, amit csinálnak emberek, hiszen a katonáink, pont volt egy ilyen megkeresés, írásbeli megkeresés, ahol országgyűlési képviselő kérdezi ezt, és adott egy időszakot, ez másfél éves időszak, és megválaszoltam neki, hogy kérem szépen, a katonák ez alatt a másfél év alatt majdnem 15 alkalommal hajtottak végre igazoltatást, ellenőrzést katonai személyekkel szemben, 5400 alkalommal katonai gépjárművet ellenőriztek, és intézkedés pedig több mint 800 alkalommal tettek. Tehát ez egy mindennapi dolog az országban, hogy erre még nem figyeltek fel az emberek, én ezt furcsának tartom, de szerintem nem is ez a gond, hanem sokkal inkább egy ilyen politikai haszonszerzési céllal megy ez a elnézés, ez a hisztéria keltés, hogy a katonánál miért van fegyver. Hát ami az a felszerelése.
Miniszter úr, a tavaszi első hullámban több termelővállalathoz is kiküldtek katonákat, ők még ott vannak?
Nem, az első hullám után, ugye akkor az nagyon fontos volt, hogy abban a nehéz helyzetben, amikor egy átmeneti helyzetet kell kezelni, legyenek ott a katonák, és a cégeknél, vállalatoknál, elsősorban állami vállalatoknál segítkezzenek abban, hogy az üzemek, ezek a vállalkozások minél gördülékenyebben tudjanak fennmaradni, működőképességüket megőrizzék. Elsősorban logisztikai, szervezési, együttműködési feladatokat láttak el. De az első hullám lezártával ez a feladat a katonák számára megszűnt.
Tehát akkor most semmilyen termelővállalatnál nincsen katonai jelenlét?
Most nincs.
Említettük a vállalatokat, említettük az utcát, említettük a fertőtlenítést. Jut elég katona, marad elég katona a határokra is?
Igen, természetesen a rendőri állománynak, a rendőrségnek a munkáját segítve, mivel a határtól ugye több katonával, illetve több rendőrt kell biztosítani a rendfenntartás, a szigorítások betartásának az ellenőrzéséhez, ezért ott nagyon sok rendőrt katonákkal váltottunk ki a határ mentén, és bizony ott végzik most is a határ mentén a feladatot. Nem csak a déli határnál a határbiztosítási feladatot látják el, hanem 7 megyében határzárási feladatot is végrehajtanak a katonák, tehát az átjárhatóság biztosítása, illetve megakadályozása céljából ott vannak a határ mentén a katonáink, és továbbra is végzik ezt a feladatot.
Adott esetben arra még van lehetőség, vagy egyáltalán a rendőrség mellett önöknek van ráhatása, hogy mondjuk a balkáni migrációs útvonalakat, hogyha ezek még léteznek, azokat fenntartsák, biztosítsák, illetve ezeket valahogy lezárják?
Természetesen ugye 2015 óta Magyarország azt az elvet követi, hogy Magyarország zöld határai lezárásra kerültek, és aki Magyarországra akar jönni, természetesen a meghatározott jogszabályok szerint Magyarországra léphet be. Az illegális migráció tekintetében pedig az a célunk, hogy Magyarországra ne lépjenek be úgy emberek, hogy nem tudjuk, hogy honnan jöttek, nem tudjuk, hogy kik ők, nem ismerjük a szándékaikat. Tehát éppen ezért mi a határ mentén teljes, lehet azt mondani, hogy zéró toleranciát alkalmazva biztosítjuk a déli határ szakaszainkat, és van hozzá megfelelő létszámunk, van hozzá megfelelően kiképzett katonánk, és ezt a feladatot, ha kell, tovább tudjuk bővíteni. Tehát a nyugat-balkáni útvonal, a migrációs útvonal tekintetében mi felkészültek vagyunk arra, hogy az a tömeg, ami megjelenik a határ mentén, tudjuk kezelni, és fogjuk kezelni a jövőben is.
Miniszter úr, egy gondolat erejéig még térjünk vissza a pandémiára. Ebben az időszakban a katonai hírszerzés kiegészül adott esetben egészségügyi hírszerzési feladatokkal, ha létezik egyáltalán ilyen fogalom?
Hát létezik ilyen fogalom természetesen, tehát már 2015-től kezdve azért nem egyszer kapunk olyan jelentést, hogy milyen veszélyforrásokat jelent, egészségügyi veszélyforrásokat, a különböző térségekből érkeznek hozzánk olyan emberek, akik nincsenek egészségek bevizsgálva, nem kaptak védőoltásokat, tudjuk, hogy milyen egészségügyi veszélyhelyzet vagy problémák alakulhatnak ki. Természetesen vannak ilyen ismereteink, és nyomon is követjük. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mi ezt nem csak itt a határon belül vizsgáljuk, hiszen a katonáink ott vannak, ahogy említettem, misszióban is. Hát három földrészen, 11 országban ott vagyunk. Ott vagyunk Afrikában, ott vagyunk Afganisztánban, ott vagyunk azokban a, mondjam úgy, hogy labilis térségekben, ahonnan tulajdonképpen a menekültek jelentős része érkezik. Ismerjük az ottani helyzetet, tudjuk, hogy ott milyen kihívások vannak. Mi pontosan tudjuk, amikor a katonáinkat oda kiküldjük, akkor egy védőoltás sorozaton mennek keresztül, hiszen az ott jelentkező fertőzések, megbetegedési lehetőségek, akkor őket ugyanúgy sújtják. Tehát mi tudjuk, hogy mire kell, vagy mire szükséges felkészülni.
Egyébként, hogyha majd lesz vakcina, akkor beoltatják az állományt? Önök a beoltási sorrendben hol foglalnak helyet?
Igen, ebben a kormány már döntött, hogy a beoltás sorrendje, de még természetesen, amíg a vakcinák megérkeznek, ebben biztos, hogy lesznek még konkrétabb feladatszabások, de az idősek után, a veszélyeztetettek után nyilván az egészségügyben dolgozók, nyilván a védekezésben résztvevők, a pedagógusok, és természetesen a védekezésben résztvevők között ott vannak a katonák is.
Miniszter úr, a munkát, a jó munkát meg pláne meg kell fizetni. Hogy fizetnek a honvédségnél? Vannak-e, lesznek-e bérfejlesztések?
A Magyar Honvédségnél hosszú-hosszú évek után 2015-ben egy katonai életpályát indítottunk el, és a katonai életpálya modellnek egyik szerves eleme az illetmény, vagyis a fizetés. 2015 és 2019 között 50%-os bérfejlesztést kaptak a katonák. Ez az egyik része. 2019 végén minden katona 500 000 forint úgynevezett fegyverpénzt kapott. És azon vagyunk, hogy ezt a rendszert, ezt továbbra is fenntartsuk. Tehát nyilván le kell követnünk azokat a gazdasági változásokat, azokat a bérkereseteket, amelyek vannak. Tehát azt tudom mondani, hogy most a katonáink elismerése anyagilag, pénzügyileg rendezett, de nem végleges. Tehát folyamatosan kell követnünk. Mi van a honvédelmi alkalmazottakkal? Nagyon fontos a honvédelmi alkalmazottakról beszélni, nem azért, mert több mint 7000 honvédelmi alkalmazottunk van, hanem
kik tartoznak ebbe a körbe?
Ők azok a személyek, akik korábban közalkalmazottak voltak, és mi egy új bértáblát állítottunk fel nekik. És ők azok a személyek, akiknek a munkája nélkül a katona sem tudja a feladatát ellátni. Tehát ők, szoktam mondani, civil ruhát viselő, civil ruhában dolgozó és civil ruhában járó katonák. Mert a jogszabályi környezetük viszont majdnem olyan szigorú, mint a katonáké. És itt lehet informatikus, lehet szakács, lehet gépjárműszerelő, lehet raktáros, és sok-sok terület, amelyen ők dolgoznak, és 19. január 1-től megalkottuk ezt a honvédelmi alkalmazotti viszonyt, és ezzel együtt nekik mintegy 35%-os bérfejlesztést indítottunk el, 19-ben első lépcsőben egy 20%-kal, és ilyen értelemben 20-ban, 21-ben és 22-ben pedig 5%-kal fog bővülni. Tehát igen, azt kell mondanom, hogy van bérfejlesztés, és tulajdonképpen egy folytonosságot biztosítunk az állomány részére.
Jövőre lesz béremelés? Arról már megállapodtak?
A honvédelmi alkalmazottaknál igen, ez törvényben biztosított, tehát náluk egész biztos, hogy lesz. A katonák viszonylatában ott a béren kívüli juttatások azok, amelyekkel most mi tudjuk még inkább segíteni, támogatni, hiszen a béren kívüli juttatásoknál kimondottan a kormány által elindított idősügyi politikával, a családtámogatási rendszerrel, a gyereknevelés és gyerekvállalás tekintetében itt tudtunk most a katonáknak plusz juttatást biztosítani. Tehát igazából én mindig azt mondom, hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyi a fizetés, hanem mennyi a jövedelme egy dolgozónak. Tehát a béren belüli juttatás és a béren kívüli juttatás, tehát az illetmény és a béren kívüli juttatást együttesen kell kezelni.
Mennyi az annyi most?
Hát attól függ, hogy kire gondolunk, mert iskolai végzettség, felkészültség, beosztás tekintetében is eltérőek a számok. Ami most nekünk még rendkívül fontos, és ha már a bérről beszélünk, akkor ugye megy az egészségügyi rendszernek az átalakítása, és azért a honvédségnél egyrészt van egy egészségügyi központunk, amelyben van egy honvéd kórház, és van egy katona egészségügy. És most az ő bérüket rendezzük olyan formában, hogy a kormány egységes egészségügyi törvény tekintetében a mi katonáink ugyanúgy megkapják ezeket a támogatási formákat, hiszen ők azon kívül, hogy orvosok, szakápolók, egészségügyi dolgozók, ők mellettük még katonák, vagy honvédelmi alkalmazottak, tehát velük szemben még nagyobb az elvárás.
A plusz feladatokat tekintve várhatnak, remélhetnek néhányan évvégi jutalmat?
Mi nem jutalomról beszélünk, hanem teljesítmény elismerésről. A katonákat minden évben meghatározott feladatok és szempontok alapján értékelni kell. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy egészségek fizikálisan, pszichésen megfelele a szolgálat ellátására. Másrészt a szakmai feladatok végrehajtását pedig értékelni kell. És ennek tükörében tudunk plusz juttatást biztosítani a katonáink számára. Tehát jutalomról nem beszélünk, hanem kiváló munkát végző katonáknak az elismeréséről és díjazásáról beszélünk.
És az lesz 2020-ban.
Igen.
A műsor első részében a pandémiáról, illetve a bérfejlesztésről beszéltünk, hova hány katona kell, de adott esetben a mostani helyzetben vezényelnek-e más területekre is, függetlenül a pandémiától katonákat?
Természetesen, tehát ahogy az előzőekben is említettem, a rendőri erők megsegítésére, támogatására, feladatuk kiváltására ezért nem kell azon meglepődni, hogy itt elsősorban Budapesten kormányzati épületeknél, külképviseleti épületeknél is katonákat látnak, természetesen ugyanúgy fegyverrel, hiszen a kórházakban nem viselnek fegyvert a katonák, mert nem olyan a jellegű a feladat, amit ellátnak, de ahol őrségben vannak, ahol járőrben vannak, ott-ott vannak. És 11 külképviseleti objektum és 11 kormányzati objektumnál itt Pesten elsősorban lehet látni ugyanúgy a katonákat fegyverrel a kézben, akik ezt az őrzésvédelmi feladatot ellátják.
Mennyi katonára van még szükségük, vagy lenne? Mert azért elég sok feladatot felsorolt, hogy hol kell önöknek helytállni. Van még hely? Lehet jelentkezni?
Hát jelentkezni lehet. Mi mindig szívesen látjuk a jelentkezőket, de elsősorban azokat a jelentkezőket, őket, akik elkötelezettek, elhivatott emberek, mert
ahogy említettem,
hosszú távon, mert ahogy említettem, azért a katonai szolgálat sok-sok lemondással, megpróbáltatással együtt jár, de mindezek mellett lehet ránk számítani, mert ahogy ön is kérdezte, az anyagi részét, a megbecsülést is egyre inkább erősíteni kívánjuk. Most, ami feladatokat ellátunk ebben, naponta mintegy 3800 katonánk jelenik meg, akik ezekben a feladatokban nap mint nap részt vesznek.
Van valami létszámplafon, hogy mennyi emberre lenne szükség, vagy mennyi emberre lenne mondjuk ütőképes a honvédség, akármilyen területen összességében?
Természetesen itt viszont akkor már azt kell mondanom, és ez nem a pandémiás helyzet tükrében, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, hogy ebben a térségben, ismerve azt, hogy milyen biztonság kihívások jelentkeznek, Magyarország számára szükséges egy jól felszerelt, ütőképes, térség meghatározó, erejét képező katonai képesség létrehozása, és mi katonáinkkal itt ezt végig gondolva, számvetve azt mondjuk, hogy nekünk szükségünk van 2026-ig mintegy 30 ezer katonára, 30 ezer aktív katonára, és ebben nincsenek benne most a honvédelmi alkalmazottak, tehát az még plusz olyan 7-8 ezer fő, és legalább 20 ezer önkéntes tartalékos katonára.
Most mennyi a létszám? Ezek a számok hogy alakulnak most?
Most jelenleg nem mondhatom azt, hogy akkor most ennyi helyre lehet jönni, mert most több mint 28 ezer főnél tartunk, majdnem 29, de viszont ahogy a technikai eszközök majd érkeznek, annak tükrében kell nekünk az általam előbbiekben elmondott létszámot biztosítani. De úgy, hogy mire a technikai eszköz megérkezik, addigra az alapképzésben is járatos katonáink legyenek, hiszen most behozzuk a technikai eszközöket, majd 4 év múlva teszünk rá katonát, akkor nem csináltunk semmit. Éppen ezért a beszerzéseink is úgy történnek, ha mi most egy új eszközt hozunk be. Most vegyük a Leopard 2 A4-es, amelyből 12 darabot rendeltünk erre az évre, és most már mind a 12 itt van Magyarországon, tehát minden eszköz megérkezett, de ahogy érkeztek az eszközök, a katonáinkat pedig küldtük ki Németországba, Ausztriába, hogy az alapkiképzéseket megkapják. És mire az eszközök megérkeztek, már itthon van a magyar kiképzett katona, aki tudja oktatni, tudja képezni a következő létszámot és generációt ezekre az eszközökre.
Ha már ebbe a témába belement, akkor hogy áll ez az Rényi 2020 haderőfejlesztési program? Milyen eszközök érkeztek eddig, és mi várható? Még egyet-kettőt már mondott a Leopard harckocsikat.
Hát nagyon nagy a lista, hogy így fogalmazzak, hiszen hogy a térség meghatározó erejét tudjuk képezni, ehhez mind a szárazföldi, mind a légierő haderőnemünket fejleszteni kell, természetesen a logisztikai kiszolgáló rendszereivel együtt, annak infrastruktúráit, és ezzel együtt természetesen a tiszt és altiszt képzést, a továbbképzés rendszerét. Tehát nagyon-nagyon nagy volumenű változtatásokat hajtunk végre. Ha csak a technikai eszközöket nézzük, amit ön kérdezett, akkor azt kell mondanom, hogy 2018-ban a légierővel kezdtük, és kezdtük a kiképző repülőgépekkel, megvásároltunk belőle 4-et, a jövő héten érkezik a következő 4, tehát 8 kiképző repülőgépünk lesz. Utána a következő lépcsőfoka az volt, hogy katonai szállítógépeket vegyünk, kis és közepes kategóriájú gépeket. Ezek az utasszállító vagy csapatszállító gépek. Akkor vásároltunk 2 Airbus A319-es és 2 Falcon repülőgépet. Menet közben már az Airbusokat kialakítottuk arra, hogy légi mentési feladatot is végre lehet hajtani. Tehát a katonáink egészségügyi problémával küzdenek, vagy megsebesültek, haza kell őket hozni, akkor azonnal tudunk olyan gépet indítani értük, amely olyan berendezéssel rendelkezik, hogy az élet fenntartására egy súlyos sérültni és gondoskodni tud. Utána természetesen azt mondtuk, hogy fejleszteni kell a szárazföldi haderőnemet is, éppen ezért harckocsikat rendeltünk, ez két típust, a Leopard 2A4-es, amely már megérkezett, ezek nem vadonatújak, ezek felújított, korszerűsített eszközök, ez azt a célt szolgálja, hogy 2023 és 2025 között, amikor megérkeznek majd a Leopard 2A7-es plusz eszközök, ezek vadonatúj eszközök lesznek, addigra azt az átmenetet a keleti technikáról egy nyugati technikára már gördülőékenyen végre tudjunk hajtani. Ezen kívül vettük a páncéltörő eszközöket, ezek kézi páncéltörő eszközök, de megrendeltük már, és a szerződéseink megvannak az önjáró lövegekre, megvannak a páncéltörő eszközökre, megvan a szerződésünk a légvédelmi rakétarendszerünkre, a légvédelmi rakétákra, a Gripen szoftvereknek a megújítására, és természetesen a légvédelmi rakéta eszközökön túl azoknak a vezetési elemeknek a rendszerbeállítására, amely majd biztosítja ezt a 21. századbeli vezetés és technikai harmonizációt. Nagyon széles kör.
Teljes ráncfelvarrás van? Mindent a világon lecserélnek, amiük van?
Teljes ráncfelvarrás, ha fogalmazhatok így, majdnem mindent lecserélünk, hiszen nem szóltam róla, de lehetett hallani, hogy Zalaegerszegen létrehozzuk közös vállalkozásba azt a páncélozott szállító harcjárműnek a gyártását, ez az úgynevezett Lynx, ez egy harcjármű család, ez felderítő harcjárművet, ez lövész harcjárművet, aknavető tüzés, és egyéb más, mondjam úgy, technikai mentő harcjárművet is magába foglal. De jönnek a 4x4-es eszközök, azok pedig páncélozott nem harcjárművek, hanem szállító eszközök, és ahogy ön fogalmazott, bizony ez megfelel egy elnézést térek, ha ezt mondom, ráncfelvarrásnak, mert nagyon kevés régi eszköz marad a rendszerünkben. Azokat az
eszközöket... Orosz eszközök még maradnak?
Igen, azt akartam épp mondani, hogy ezeket az eszközöket is felújítottuk, például a mi 24-es vagy a mi 17-es helikoptereket, és azt mondjuk, hogy amíg rendszerben tartható, addig ők ezeket az eszközöket alkalmazzuk is. És nem szóltam az új helikopterekről, elnézést kérek, de azért mondom, hogy olyan széles aspektuma a haderőfejlesztésnek, hogy azt kell mondanom, hogy a Airbus H145M kis kategóriájú több funkciós helikopterekből, most már 16 darab lesz bent a jövő héten a 20-ból. 20-at rendeltünk, 16 az idén meg lesz. Aztán jön a másik helikopter, az az Airbus 225-ös, abból 16-ot rendeltünk, majd 23 és 25 között kell, hogy érkezzen. Itt is addig maradnak bent ezek a helikopterek, amíg ezeket az újakat rendszerben nem tudjuk állítani. Vagy a BTR, a páncélozott szállító jármű, addig marad rendszerben, 23-25-ig, amíg az első harci járműveket, ezeket a linkseket nem tudjuk rendszerbe állítani.
Miniszter úr, mi alapján választják ki az eszközöket, a gyártókat, és hogy milyen országból szerzik be ezeket?
Igen, azt lehet látni, hogy az egész beszerzésnél mi azt az elvet követjük, hogy van egy kihívás a rendszer a katona előtt. Milyen feladatot kell neki végrehajtani a jövőben, ha alkalmazásra kerül? Azoknak a feladatoknak a végrehajtása milyen képességet igényel és követel a katonától. Tehát képesség alapú eszközbeszerzést használ. A katona megmondja, hogy neki olyan képességű eszköz kell, amelyik ilyen-olyan-amolyan paraméterekkel bír. Ilyet találunk a világban, lehet, hogy 3-at, lehet, hogy 4-et. Utána jön a piackutatás, és nézzük azt, hogy milyen kedvező konstrukcióban lehet ezt megvalósítani. Állam-állam közé megállapodással, és milyen áron, milyen feltétellen, és a technikai eszköz megvásárlása még mi mindent foglal magába. Tehát gondolok logisztikai ellátásra, kiszolgálásra, oktatásra, képzésre, milyen hosszú távon tudják ezt garantálni, és ezek alapján választjuk ki az ország számára is a legjobban. Mert még egy szempontot azért szeretnék kiemelni, ami Magyarországnak, a magyar gazdaságnak is rendkívül fontos, hogy Magyarországon olyan, mondjam úgy, hogy olyan képességeket hozzunk létre, amely eszközök gyártása Magyarország gazdasági helyzetét is támogatja, mert nem csak Magyarországnak kell gyártani, hanem ki akarunk kerülni a világpiacra is. Másrészt Magyarországon foglalkoztatás politikáját is segítse és támogassa. Tehát rendkívül sok összetevője van annak is, hogy mely eszköz kerül kiválasztásra és majd megvásárlásra.
Mindjárt rátérünk az itthoni gyártásokra, de például most láttam, hogy 6 szintéri szállító repülőgépeket például Brazíliából vásároltak. Tehát hogyan áll össze ez a katalógus? Ön a világ összes gyártójának katalógusát fellapozza, és átnézik, hogy ezeknek a feltételeknek, amelyeket ön felsorolt, mik felelnek meg a legjobban?
Igen, abból indulunk ki most is, tehát szakmailag mit keres a brazil légierőnek az eszköze Magyarországon? Tehát nagyon egyszerű a válasz. Először is az egyik legkorszerűbb, legmodernebb. Van NATO tagállam, aki rendelkezik már ilyen eszközzel, tehát nem mi vagyunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy ez az eszköz a legjobb számunkra. A másik, van nekünk csapatszállító repülőgépünk, van futárfelderítő repülőgépünk, van egy C-17-es flottánk, amely egy nemzetközi szerződésben biztosít nekünk részvételi lehetőséget, Pápán állomásoztatjuk őket, magyar felségjellel vannak ellátva ezek az eszközök. Tehát van csapatszállító, van mellette Pápán olyan eszköz, amely nagy teherbírású és nagy raktérrel rendelkező, rendkívül nagy gép, de hiányzik egy köztes harctéri, amelyen lehet technikai eszközt szállítani, lehet vele technikai eszközt deszantolni, lehet vele személyi állományt deszantolni, tehát ejtőernyősöket kijuttatni, légi utántöltés alkalmazására képes, tehát az eszköz is lehet tölteni, meg az eszköz is képes tölteni másik repülőgépet. Tehát ezek azok a fő paraméterek, ja, nem szükséges az eszköznek betonozott kifutópálya, hanem ugye harctéri gyepen is le tud szállni, és ezeket a szempontokat figyelembe véve, hát bizony azt kell mondani, hogy a legkorszerűbb, legmodernebb eszköz napjainkban.
Miniszter úr, említette már, hogy meg most is utalt rá, hogy nagyon vadonatúj eszközök jönnek a világ számos pontjából, és ezeket vezetni kell, irányítani kell. Ön mondta, hogy ezeket meg kell tanulni, de nem van olyan átmeneti időszak, amíg nem magyarok vezetik, vagy irányítják ezeket a gépeket, és az itthoni szakemberek, haderő, honvédi állomány, honvédségi állomány az itthon tanulja meg ezeket?
Igen, nagyon fontos kérdés, amit ön most megfogalmazott. Tehát ez olyan jellegű dolog, hogy most egy keleti technikáról átülni egy nyugati technikára nem ugyanaz, mint egyik személy gépkocsiból átülök egy másik személy gépkocsiba. Tehát rendkívül fontos, hogy a kiképzés, a felkészítés, az oktatás időben megtörténjen. Először is külföldön, ahonnan az eszközt vásároljuk, ott azt várjuk el a cégtől, akitől vettük, hogy gondoskodjon egy személyi állomány felkészítéséről, kiképzéséről. Ugyanakkor ezek a nagy értékű haditechnikai eszközök, mint például a repülőgép, vagy még a harckocsi is, hogy kint kezdik meg az állomány felkészítését, képzését.
Még a vásárlás előtt, vagy közben?
A vásárlás közben általában. Amikor már megvan az üzlet, hogy akkor ezt megvesszük, azzal együtt szerződést kötünk, megfelelő létszám, megfelelő kiképzés végrehajtására is. És mire az eszköz megérkezik, akkor már van hozzá személyállomány. Tehát most azt akartam mondani, hogy a harckocsiknál is egy meghatározott időkereten belül, még Magyarországon is a külföldiek vezetik, üzemeltetik, olyan, mint egy oktató vezető, egyrészt megmutatja, majd átül az oktatóülésbe, és tanítja, és mindaddig felügyeli. A repülőgépeknél úgy szintén. Tehát hiába van meg a pilótának, vagy volt meg a pilótának nem tudom hány ezer órája, nem ilyen típusú gépet vezetett, és bizony a repülőgépek egyes elemeinél még mindig előfordul, hogy a oktató pilóta is ott ül a magyar pilóta mellett, aki egyébként külföldi pilóta, az oktató pilóta.
Mennyi ideig tart egy ilyen tanulási folyamat, és egyáltalán milyen országokból érkeznek úgymond a tanítók?
Hát a repülőgépeknél jöttek Csehországból, Németországból, Franciaországból, és hát a harckocsiknál pedig, ahogy említettem, németek, ahol vannak Leopard harckocsik, hogy meddig tart, ezt nagyon nehéz így megmondani. Tehát itt különböző szintek vannak, nem tudom azt mondani, hogy ha 500 órát repült, akkor beülhet az oktató helyett a magyar pilóta is. Hanem az megvan, hogy milyen körülmények, milyen feltételek, milyen helyzetben, mely reptereket, milyen kiképzettséggel lehet igénybe venni. Tehát ezt mondhatnám, hogy 500-700, de akár 1000 repült órát is magába foglalhat, amit a magyar pilótának le kell repülnie oktatópilóta mellett.
Hogy áll a magyar gyártás? Ugye szó volt arról, hogy fegyvereket gyártanak, illetve ön is utalt rá, hogy különböző logisztikai központban is megjelent az innováció. Lesznek-e magyar fejlesztések?
Hogyne lesznek, meg már vannak is. Tehát rendkívül fontos, hogy egy meghatározó térség, meghatározó haderejét tudjuk képezni. Ehhez nagyon nagy szükség van a kutatásra, a fejlesztésre, az innovációra. És első lépés között ugye a katonák egyéni felszereléséhez tartozó fegyverzetét kezdtük el gyártani Kiskunfélegyházán. Most már azt mondjuk, hogy Kiskunfélegyházán gyártjuk a kézi fegyvereket, gyártjuk a mesterlövő fegyvereket, aknavetőket, tehát specializálunk területeket és üzemeket. Ugyanakkor nagyon fontos, amit említettem, a LINX, ahol a páncélozott harcjárműveket fogjuk gyártani Zalaegerszeg térségében, majd a 4x4-es páncélozott szállítóeszközöket, de természetesen nekünk szükségünk van a lokátor fejlesztési képességünkre, ebben is dolgozunk, ugyanakkor szükségünk van arra, hogy a gépjármű elsősorban a terepjáró gépjárművek fejlesztésére fordítsunk figyelmet, és ebben is ott kell, hogy legyünk. meg szükségünk van lőszerre is, lőszergyártásra, hiszen akkor ér valamit egy képesség, ha annak minden elemét ebben az országban meg tudjuk teremteni. Természetesen ezek lehetnek vegyes vállalatok, ezek lehetnek vegyes szervezők. A lényeg az, hogy Magyarország, tehát többségi tulajdonban legyen ott, és azokat a képességeket tudja megteremteni, hogy mind a magyar hadi igényeket, mind külföldi piacon ott tudjon lenni, meg tudjon jelenni. És elnézés, egy nagyon-nagyon fontos dolog. A hadipar, a haditechnika fejlesztés az mindig magával vonja a polgári életbe történő fejlesztést is. Akik adnak magukra és foglalkoztak korábban is haditechnikai képességek fejlesztésével, ott mindig jött utána, vonzotta magával és növelte a polgári, civil, gazdaság és ipar tevékenységét is.
Sokan azt mondják, hogy a földi, illetve a légi támadás mellett föl kell készülni a kiberhadviselésre. Felkészültek erre? Van ilyen fenyegetés?
Nagyon pontos és nagyon fontos, amit ön mondott, hogy a hagyományos hadviselési képesség megtartása mellett legyünk képesek az új kihívásokra. Ez a legújabb kihívás most pillanatnyilag, ami közismert és köztudott, ez a kibertér és a hibrid hadviselés. A hibrid hadviselés sok-sok mindent magába foglal, ami nem hagyományos hadviselési forma. De ennek egyik szegmense a kibertérben történő műveletek végrehajtása. A Magyar Honvédség rendkívül nagy erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy mindig lépést tudjunk tartani, és lehetőleg egy lépéssel előrébb járjunk, még mielőtt valami bekövetkezne. Tehát mi kiberlabort hoztunk létre, mi kiberműveleti központot hoztunk létre, kiberszemlélőséget a Magyar Honvédség parancsnokságán, kiberakadémiát. Ezek mind-mind abban az irányban dolgoznak, és lefedik a Magyar Honvédség képesség igényét és szükségletét, hogy meg tudjunk küzdeni ezekkel a kihívásokkal is.
Ide katonák kellenek, vagy informatikusok?
Elsősorban informatikusok.
Honnan tudnak ilyen szakembereket szerezni, mert azért eléggé nagy a kereslet irántuk, akár a multinacionális cégeket is említhetném, és a fizetés is igen tetemes.
Ezért nagyon fontos az, amit az első részben mondtam, hogy nekünk lépést kell tartani azzal a kínálattal és keresleti arányjal, hogy a legjobbakat mindig meg tudjuk nyerni magunk célja érdekében. Van hozzá lehetőségünk, van hozzá jogszabályi környezetünk, és bizony nem ugyanannyit kell fizetnünk egy jól kiképzett informatikusnak, akinek a tudását, felkészültségét tudjuk kamatoztatni, mint egy más fegyvernemnél dolgozó, nem akarok fegyvernemet megnevezni, mert nem szeretnék senkit megsérteni vele, de mint egy más fegyvernemnél dolgozó. Tehát a fizetést mi nem úgy osztjuk most már, és a jövőben, a jövőre megint szeretnénk ezen változtatni, hogy mi a rendfokozata, mi a beosztása, mi az iskolai végzettsége, ezek is nagyon fontos szempontok, de elsősorban az alkalmazható tudás és képesség. Ez a legfontosabb. És bizony meg kell különböztetni a katonáinkat, független attól, hogy esetleg ugyanazt a rendfokozatot viseli.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. Műsorunkat a rádióban felvételről hallhatták, de az infostart.hu oldalon bármikor meg vagy újra hallgathatják. Az adás elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Németh Zoltánt hallották viszont hallásra.